Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, napvendége pedig Zenyesi László, a Svájci Magyar Ház Alapítvány vezetője és alapítója, valamint a Magyar Diaszpora Tanács európai régiójának elnöke, és itt szülőki gazdasági szakértő is.
Kedves Csaba, köszönöm szépen a meghívást, köszöntöm én is a kedves hallgatókat.
Alapvetően miután tematikus csatornában ülünk, gazdasági témákról fogunk beszélni, de a pozícióidból talán kiderül, hogy téged a világban jobban ismernek valószínűleg, mint itt a budapesti éterben. Légy oly kedves, egy-két gondolattal mutasd be, hogy mi a tevékenység, amit végzel, valamint nyilván a szervezeteket is, amelyeket képviselsz.
Hát kezdem azzal, hogy 1984 óta élek Svájcban. Erdélyből, a Szilágyságból, Tasnádról származom, és elég korán bekapcsolódtam a diaszpóra magyar közéletébe, úgymond néptánccsoportokban vettem részt, az egyházi vonalat is megtaláltam, mert hát a diaszpórában a cselekvészet és az egyháznak van a legnagyobb megtartó ereje. Amellett nagyon sok szervezet működik. Jó magam közben a Zürichi Magyar Egyesület ügyvezető elnöke lennék 2001 óta. Amellett a svájci magyar szervezetek nagy részét tömörítő Svájci Magyar Ház Alapítvány kuratórium elnöke, és újabban a Magyar Diaszpóra Tanács úgymond Európa kontinens diaszpóra elnöke.
És kérlek szépen, tekintettel arra, hogy a műsorvezető személyében pont egy svájci rajongó van, aki nagyjából azért képben van Svájccal kapcsolatban, az mindannyiunk számára talán tudott is, hogy Zürich különleges hely a svájci magyarok szempontjából, nem pusztán gazdasági és pénzügyi központja Svájcnak, hanem talán a legnagyobb kint élő diaszporának a telephelye, lehet így fogalmazni, vagy centruma?
Igen, hát mivel Svájc legnagyobb városa Zürich, nem a fővárosa, de a legnagyobb városa, és ezáltal a gazdasági központja is, és jó magam is, mint közgazdászként tevékenykedem, vállalkozóként így ismerem a svájci magyar életet és a svájci közgazdaságot is.
Kérlek szépen, rá is térünk majd azonnal a gazdasági tematikára, előtte azonban beszéljünk néhány gondolat erejéig arról, hogy mennyi magyar él kint Svájcban, hiszen ez egy különleges kérdés, Magyarországon égető kérdés. Így intróként még hozzátenném, hogy 1956-ban a szabadságharc és a forradalom után ugye Svájc volt a legnagyobb gesztora a magyar szabadságharcosoknak, hiszen a ország lélekszámához képest a legnagyobb befogadó képességet Svájc tudta felmutatni. Hozzávetőleg 20-25 ezer magyar rögtön tudott is letelepedni, segélyhez jutni, de akkor visszaadom a szót, és nézzük, hogy mi most a helyzet.
Igen, Svájcban feltehetőleg olyan 55-60 ezer főre tehető a magyarok lélekszáma. Itt mindig van egy olyan, hogy ki magyar, aki magyarnak vallja magát, mert a nagyszülők magyarok voltak, de már nem tud magyarul, vagy az, aki mondjuk egy elszakított területről jön, de nem rendelkezik magyar állampolgárságra, úgyhogy ez az 55-60 ezres lélekszámmal számolunk. Nagy részében az utóbbi 15-20 évben érkeztek Svájcban vendégmunkások, nyugat-európai, így svájci cégek is alkalmaznak szakembereket, előbb egy próba útra hívják ki őket próbamunkára 3 hónap erejéig, aztán magyar jellegzetessége egy kicsit, hogy a családokat is hozzák, ebből egy kicsit különbözünk a többi nemzetektől a környezetünkbe, ott az apuka kimegy dolgozni, vendégmunkásként maximum a mamát kiviszi, a gyerekek a nagyszülőknél, és így könnyebb a hazatelepülés. A magyarok így családostól vonulnak, de hát tapasztaltuk, hogy utóbbi években elég sokan visszaköltöztek Magyarországra.
És kérlek szépen, már említed ezt, ez ilyen hungarikum, hogy családok mennek ki, mert mondjuk Svájc híres az agyelszívásról, hiszen például ugye értelmiségeket is nagyon be tud vonzani a különleges juttatási rendszere miatt, de mondjuk egy német, egy osztrák, az valószínűleg más kondíciókkal megy ki, mint egy magyar.
Igen, mondjuk hát bizonyos szakterületeket nagyon megfizetnek, és akkor vannak az általános állások, akik nagyon reagálnak a recessziókra, vagy kisebb kihívásokra, egyszerűbb állásokat betöltve. Hát sokan nem tudják Svájcban, mondjuk Zürich és Zürich kantonban például, mondjuk kantononként változik, de a gyerekek például csak délig vannak iskolában.
És akkor délben... utána mondjuk a családként ugye meg is kell oldani, hogy utána mi lesz a gyerekkel 12
óra. Így van. Így
az
van.
Nem kis kihívás, hiszen onna mind a két felnőtt dolgozik, akkor most csak elkezdtem hangosan gondolkodni,
igen.
Akkor ez napi szintű probléma?
Ez egy olyan probléma, amit itthon nem tudnak, nem ismernek fel, nagyon sokan kijönnek, és nagyon nagy elvárásokat tűznek a svájci gazdaság felé, meg környezet felé. Ez a gond az azt jelenti, hogy az édesanyja általában nem tud elmenni dolgozni. Csak éjjel, mikor az apuka hazaért, akkor megy el akármilyen feladatkört, vagy szakmából érkezett Magyarországon, akár pedagógus, este eljár irodákat takarítani, és így az anyagi problémák is, hogy egy 100%-os fizetésből 3-4 szemét eltartani, az nehézkes, és nagyon sok problémával küzdenek, mert ha mind a kettő szülő dolgozik, és a gyerekek, hát a gyerekeket általában a környezet és utca neveli, nincs egy közeli család vagy közösség, akkor hát nagy problémákba ütköznek, főleg kamasz gyerekek, akik a kábítószert is megtalálják sajnos. Ezt azért említem, így elég konkrétan, mert erről nem beszélnek, és azért tudom, mert meg szoktak keresni, hogy tolmácsoljak a problémák kiküszöbölése véget, és kölcsön is szoktak kérni tőlem, vagy akár barátoktól, és akkor el kell meséljék, hogy milyen problémákkal küzdködnek.
Ugyanakkor ugye Svájc továbbra is vonzó, nem csak a magyarok, hanem még a nyugat-európai polgárok számára is, hiszen 2-3-szor akkora jövedelme lehet elérni Svájcban, mint mondjuk egy osztrák vagy egy német fizetés. Emellé gondolom azért hasonló költségszint is társul.
Igen.
De a tréfát félretéve magyarok számára továbbra is vonzó Svájc, nem? Ha jól veszem ki a szavaidból.
Igen, vonzóbb, mint amilyen vonzónak lennie szabadna. Hát általában egy az egyben átszámolják, hogy mondjuk egy kukás keres 1 millió forintot, vagy 1,2, de hogy 6-700 ezer forintot kiad a lakásra, és betegbiztosításra, azt már nem mindig mutatják fel. Úgyhogy én továbbra is azt mondom, hogy egyének nyugodtan menjenek ki Svájcba, vagy Nyugat-Európába dolgozni, tapasztalatot gyűjteni, pénzt keresni, és maradjon itthon a család, a gyerekekkel, építsen fel itt egy egzisztenciát, vagy erősítse az egzisztenciát, és küldje haza pénzt, és valamikor jöjjön vissza. Családostól, gyerekestől Svájcban elég nehéz most már boldogulni, és a szomorú tény az, hogy mindig nehezebb lesz. Úgyhogy változó tendencia van, nem az a Svájccal találkozunk, mint 10-15 éve ezelőtt. Úgyhogy folyamatosan ott is változik.
Egyébként mennyire könnyű letelepedési engedélyt szerezni, munkavállalási engedélyt? Köztudomás, hogy azért Németország jóval liberálisabb ezen a téren, vagy Ausztria is.
Igen, hát a bilaterális szerződések Svájc és az EU között ezt megengedik, úgyhogy főleg, ha egy munkaadó kérvényezi, vagy elszívja a tapasztalt szakembert, úgyhogy a letelepedés működik. Nyelvi nehézségben ütköznek gyakran, mert gondolják, hogy hát fog az menni valahogy, majd megtanulom, de hát ott is vannak azért kihívások. Hát ilyen gazdasági központban, mint mondjuk Zürich, a lakbérek például nagyon megugrottak, olyan 2500 és 3500-4000 svájci frank között vannak a lakbérek.
Hát osztunk-szorzunk, ahhoz bizony jó jövedelmet kell felmutatni, és ha már említetted, hogy nagyjából 55-60 ezeren élnek kint a magyar ajkúak Svájcban, Zürichről már szó volt, mint ugye egyfajta centrum, hol vannak még nagyobb szorványok, ha lehet így fogalmazni?
Hát a nagyobb városokban, úgymond Bern, Basel, Genf, ahol francia nyelvterület, a német nyelvterületen ott többen vannak, és hát van még az olasz, Svájc, ott nagyon kevesen, meg ott a munka lehetőségek is.
Egyébként kevesebben. Hány magyar ajkú szervezet van Svájcban, már beszélünk a Magyar Ház Alapítványról, akik foglalkoznak a kinti magyarok ügyes-bajos dolgaival, vagy akár mondjuk a kulturális-gazdasági kapcsolatokkal?
Minden nagyobb városban működnek hagyományos, úgymond tradicionális egyesületek, szervezetek, vannak újabbak is, vannak különböző tematikával foglalkozók, hát van a néptánc, akkor a mérnöki egyesület, és általában a kulturális egyesületek, emellett roppant fontosak a hétvégi magyar iskolák, a cserkészet. Egy alapelvem, hogy minden korosztálynak tudjunk magyar teret biztosítani, és akkor megmarad a közösség. Egy olyan fontos szerepe van minden diaszporában működő magyar szervezetnek, hogy a gyerekeket tartsa meg magyarként, többé-kevésbé, hogy adott esetben lehetővé tegyük azt, hogy a családok hazaköltözzenek Magyarországra. Ha nem is olyan szinten beszélnek magyarul, meg tudnak írni, olvasni, mint egy Magyarországon született gyermek, de könnyebben tudjon bekapcsolódni, és egy olyan igény merült fel Nyugat-Európában, hogy többen családok költöznének Magyarországra, de a gyermekek integrálása a magyar oktatási rendszerben nem olyan egyszerű, ezért megfogalmazódott már több fórumon egy olyan javaslat, hogy Magyarországon vagy akár Budapesten három iskolát kinevezni, ahol egy nulladik év, egy ilyen felzárkóztató évet tegyenek lehetővé azoknak a gyerekeknek, akik mondjuk hazatelepednének a családdal Magyarországra. Így demográfiailag hát egy óriási nagy potenciál van a diaszpora magyarságában, hát több mint 2,5 millió magyar él a Kárpát-medencén kívül. Demográfiai, gazdasági, mindenféle szempontból fontos lenne őket haza hívni, még akár lehet, hogy megérné közép-hosszú távon egy államtitkárságot felállítani ilyen értékes családok.
Hát akkor beszélünk a magyar diaszporáról is, utána visszatérünk természetesen a svájci magyar gazdasági kapcsolatokra, de hát lehetővé teszem számodra, hogy kis intróként még folytassuk a bemutatkozást. Mitől eltek fel, mint magyar diaszpora, hogy kell elképzelni tólig a határokat? Idézőjelbetéve mondom természetesen.
Hát a magyar diaszpora magába foglalja a világ összes országát. Nem tudok olyan országról, ahol nem élnének magyarok.
Évente... Igen, a földgömb azért túl nagy, tehát
igen,
nyugati,
igen.
A nyugati világot is képvisel, meg a keletit is?
Én Európát képviselem, kelet-nyugat-európát, tehát igazából Ukrajnától kezdve, Lembergtől, Portugália, Spanyolország, északtól délig. Ez az Európa kontinens. Képviselem, de a diaszpora tanács üléseken ősszel, november, októberben szokott lenni, akkor találkozunk a világ összes tájáról Magyarországra utazott, érkezett képviselőkkel, vezetőkkel. Számomra is egy nagy élmény, mikor a tókiói hétvégi magyar iskola vezetőjével találkozom, vagy a dél-amerikai Caracas néptánc csoport vezetőjével.
Hát igen, elég extremitásokat említesz, azt mondtad, hogy hozzávetőleg 2 millió magyar ajkú van.
2,5, igen, igen, igen.
Az nem kevés.
Ez nagyon sok, és a szomorú tény az, hogy úgy tűnik, hogy több, mint az elszakított területeken élő magyarság létszáma. Ez ijesztő szám.
Mennyire visszajelzések alapján, mennyire tartják magyarságukat a kint élők? Mennyire jellemző az például, hogy Dél-Amerikától, ahogy említetted, Tokióig mondjuk fontos számukra, hogy magyar vér folyik az erejükbe.
Ez nagyon különböző, és itt emelem ki a meglévő szervezetek szerepét. Mondjuk minél régebbi egy szervezet, annál jobban elkötelezi a közösségét, akik ott, mondjuk a Zürichi Magyar Egyesület, amelynek elnöke vagyok 2001 óta, 1864-es alapítású. 160 esztendős volt tavaly a Zürichi Magyar Egyesület, és ez elkötelezi a vezetőket, a tagokat, a környezetet, hogy meg hát Svájc irányába is, a svájci úgymond őslakosokat is mindig bevonjuk a rendezvényeinkbe, politikusokat meghívunk, hogy ők is lássák, hogy már 160 éve működik ott egy Zürichi Magyar Egyesület, mikor Svájc létszáma, még olyan lakosság száma, olyan 2 millió volt körülbelül, most már a 9 milliót túllépte.
Ez egy érdekes tény, amit mondasz, 9 milliós lélekszám, hiszen lassan behoznak bennünket, már behoztak bennünket Svájc, és az méretében kisebb, mint Magyarország. Ha már engeded, akkor visszaugrunk itt a svájci magyar gazdasági kapcsolatokra. Ejtsünk erről néhány szót, milyen most Magyarország megítélés egyébként a svájci gazdasági szereplők körében?
Hát a svájci, mondjuk a pénzügyi világot megemlítve, hát ha most visszaugrunk, hogy 2009-2010 körül volt az a pénzügyi válság, és hát Svájc olyan évi mondjuk 100 milliót fektetett be Magyarországra, és a mai helyzet úgy alakult ki, hogy Svájc-Magyarország, ez mondjuk egy ilyen 20-21-es adat, hogy ötödik legnagyobb befektetője. És hát svájci tulajdonú cégek összértéke mondjuk 2021-ben meghaladta 4,5 milliárd eurót, ami nem kis összeg, és ahhoz a 100 millióhoz, amit 2010 előtt befektetett Svájc. Hát körülbelül olyan, mint egy 900 svájci cég működik Magyarországon, az nem tudom mennyire tudatosult itthon, és jellemzően olyan 30-31 ezer munkahelyet teremtett Svájc Magyarországon. És hát mondjuk az utóbbi 5 évben olyan átlag 3%-kal nőtt a svájci export, úgymond, és hát persze mondjuk a magyar kormány, ahogy olvastam, olyan 40-44 nagy beruházást is segített. A svájci export Magyarország felé olyan 1,1 milliárd svájci frank, és Magyarországról többet importál olyan 1,7 milliárdot, úgyhogy ez az egyensúly, ez jó, úgyhogy durván 2,6 plusz-minusz milliárd a volumen, a kereskedelmi volumenje a két országnak. A
definíció szerint kicsi, de fontos ország Svájc számunkra.
Igen,
a
igen.
A számokból legalábbis ez derül ki.
Igen, hát mondjuk hát nem tudom, ismerjük mi ezeket, meg itthonról ezeket a nagy cégeket, például a Nestle Hungária, a svájci tulajdonú multinacionális élelmiszer ipari vállalat, és Magyarországon 3 gyárat működtet, és hát olyan 2010-2023 között csak ez a cég maga olyan 2500 embert foglalkoztat. Kiemelni még, akik utóbbi években nagyon aktívak lettek, a Stadler Rail, ez egy svájci vasúti járműgyártó, és ott a kormány is nagyon ösztönözte azt a beruházást. Amellett hát van itt több cég, a Kühne Nagel, a Phoenix Meccano, a Roche, úgyhogy őket és számukra is megtisztelő, hogy a kormány stratégiai partnerként kezeli őket, és ez ösztönzi őket további befektetésekre is. Úgyhogy ezek ilyen komoly tételek a magyar piacon, és amúgy, ahogy így a svájci közgazdászok és politikusok is egyben, hát ők felszoktak állítani ilyen, hogy mondjam, ilyen stabilitási téziseket, és Magyarországra is felállítottak egy ilyet, és ők azt látják aktuálisan, hogy a 2023-as válság után mérsékelten ellenáll és fokozatosan stabilizálódó gazdaságot, vagy gazdasági pozíciót látnak Magyarországnál, és hát mondjuk Svájc számára nagyon pozitív üzenet, hogy Magyarország egy megbízható partner, és a gazdaság és politikai kiszámíthatóságban erős Magyarország.
És kérlek szépen, ez a záró mondata a műsor első részének. Arra kérem kedves hallgatóinkat, hogy maradjanak velünk. Jönnek a hírek, pár perces szünet után folytatjuk a beszélgetést a svájci-magyar gazdasági kapcsolatokról.